8 óra 18 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, méghozzá az izraeli Hamász háborúval, konfliktussal. Itt van velünk a telefonvonalban Szalai Máté, a Kafoszkári Egyetem kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Vizsgáljuk meg a legfrissebb információkat, amely úgy hangzik, hogy Benjamin Netanyahu, izraeli kormányfő, fegyverletételre szólította fel a radikális iszlamista Hamászt. Első körben arra lennék az ön részéről kíváncsi, hogy katonai értelemben a Hamásznak nyilvánvalóan semmi esélye nincs az izraeli hadsereggel szemben. Az ő szempontjukból, a palesztin szervezet szempontjából miért van értelme tovább folytatni mégiscsak ezt a túszdrámát példának okáért, és van esély arra, hogy ugye ezzel szemben mondjuk akkor leteszik a fegyvert, a túszokat pedig szabadon bocsátják, akár erre a Netanyahu felhívásra?
Egyrészt fontos a Netanyahu miniszterelnök felhívását abban a kontextusban látni, hogy az elmúlt napokban a közösségi médián, illetve az izraeli védelmi erőknek a különböző közösségi média felületein láthatóak voltak olyan képek, amelyek arról árulkodtak, hogy a Hamászhoz kötődő katonák letették a fegyvert egyénileg. Tehát ez nem egy csoportos vagy szervezet fegyverletétel volt, hanem egyéni döntése volt, és egyébként a Hamász is reagált ezekre, és mondta, hogy hát ilyen nem történt, és nem is szabad letenni a fegyvert. Tehát igazából itt azt fontos látnunk, hogy jelenleg egy nagyon durva urbánus hadviselés, tehát városi hadviselés történik. Gáza övezet másik legnagyobb városában, itt teljesen szó szerint házról házra mennek, sőt, hát szobáról szobára az izraeli katonák. Így tehát annak akár, hogy a Hamásznak az egy-két fegyverese úgy dönt, hogy nem harcolnak, nagyon nagy jelentősége lehet. Na most a tágabb kérdéssel kapcsolatban, hogy itt a Hamásznak valóban, hogyha összehasonlítjuk az erőik méretét, illetve ütőképességét, akkor valóban eltörpül a Hamásznak az ereje az izraeli védelmi erőkével szemben. Ugyanakkor, mivel a városi hadviselés nagyon nehéz, mivel a Hamászt legyőzni, mint hálózatot szinte lehetetlen, ezért azért nem lehet azt mondani, hogy nincs semmi esélye a Hamásznak mondjuk túlélni ezt a konfliktust. Nyilván ők olyan körülményeket akarnak teremteni, húzzák az időt, próbálják ezt a túsz drámát annyira elhúzni, hogy növekedjen Izraelre a nemzetközi nyomás arra, hogy fejezze be a háborút. Ugye ennek kontextusában talán is fontos lehet, hogy ma is különböző palesztin vagy Hamász barát erők is globális sztrájkot hirdettek, tehát valóban növekszik ez a nyomás.
Azok a Hamász fegyveresek, akik abba hagyják a harci cselekményeket, reménykedhetnek amnesztiában például Izrael oldalról?
Nem gondolom, hogy komoly amnestia program lenne Izrael részéről. Erre még egyébként nincs válaszunk, tehát nem tudjuk, hogy Izrael hogyan kezeli ezeket az egyéneket, de hát egy börtönbüntetés is jobb lehet, mint az, hogy megölik az embert Gázában.
Visszacsatolnék arra a gondolatára, hogy a Hamász próbál túlélni, hogy megmaradjon a szervezete, és én azt a kifejezést, hogy katonailag nincs esélyük, azt arra értettem, hogy valóban, hogyha egymásnak feszülne ez a két oldal, akkor Izrael jön neki ebből győztesen, de hát ott van természetesen ez az urbánus hadviselés, amely a Hamász esélyeit növeli. Sőt, valószínűleg ez a terrorszervezet, vagy egy más terrorszervezet biztosan fel fog bukkanni, vagy meg fog erősödni a jövőben ebben a térségben, hiszen a gázai övezet sorsa gyakorlatilag még nincs eldőlve, de azt gyaníthatjuk, vagy sejthetjük, hogy a nyomor szintje nem nagyon fog csökkenni ebben a régióban, ez pedig táptalaja ugye a terrorizmusnak.
Abszolút, és valóban itt a legtöbb opció, amit láthatunk, és a legtöbb előjelzés az pessimista Gáza jövőjét tekintve. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy elképzelhetőek olyan szenáriók, amik a jelenlegi helyzetnél, vagy a múltbeli helyzetnél jobbak lehetnek, azért ne felejtsük azt el, hogy 2006 és 2023, tehát a mai nap között ezt a területet a Hamász uralta, és hát nem arra használták fel a szűkös erőforrásaikat, hogy a gázaiaknak jobb legyen. Én abban reménykedem, hogyha sikerül a háború után mondjuk a palesztin hatóságot visszahozni Gázába, akkor ugye az sem lesz egy tökéletes megoldás, de remélhetőleg az arab államok támogatásával és valamilyen mértékű együttműködéssel Izrael sikerülhet egy olyan állapotot létrehozni, ami legalábbis ennél az előző státuszkónál jobb volt. Nyilván ezzel lehet, hogy nagyon optimista vagyok, de azt gondolom, hogy ennél nehéz rosszabbat elképzelni, mint ami most van és ami eddig volt.
És mennyire lehetünk optimisták ön szerint a túszok életét illetően? Ugye még, ha jól tudom, akkor több mint 100 fogoly van a Hamász birtokában. Mekkora esély van arra, hogy ők tényleg túlélték ezt az elmúlt több mint egy hónapot, és ők ki fognak tudni élve szabadulni?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és itt már én is pesszimistább vagyok. Az izraeli becsés szerint 138 túsz van még, vagy túsz lehet még Gázában. Nem tudjuk, hogy közülük hányan haltak meg. Nem tudjuk egyébként azt sem, hogy közülük hányat tart fogva a Hamász kifejezetten, és hányat az iszlám dzsihád, vagy hány van olyan a Gáza övezetben, akiről nem is tudják ezek a szervezetek, hogy hol vannak. Igazából nagyon durvák azok a történetek, amik a kiengedett túszok meséltek arról, hogy hogyan tartották őket fogva Gázában. És hogyha élve is kikerülnek ezek az emberek, akkor nyilván nagyon brutális traumát kell tovább vinniük az életükben, és ez lelki trauma, fizikai trauma egyaránt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szomorú történet. Nyilván az izraeli hadsereg és az izraeli állam is próbálja kihozni ezeket a túszokat, most éppen fegyveres erővel, illetve fegyveres nyomásgyakorlással, ráadásul, ahogy növekszik a nemzetközi nyomás, majd egyre inkább Izraelt is lökheti a tárgyalások felé. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a következő hetekben nem számíthatunk tűzszünetre vagy valamilyen fogoly cserére, és hát ahogy telik az idő, úgy csökken annak az esélye, hogy minden tűzszünetben van.
Kicsit megint a nagyobb képet vizsgálva, a terrortámadás október 7-i terrortámadás után, de még az izraeli szárazföldi hadműveletek megkezdése előtt beszélgettünk, és ön elmondta, hogy azért Izrael szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy egyfajta arányos válaszlépést adjon, hiszen ez lehet a záloga annak, hogy a nemzetközi sajtóban a partnerek oldaláról sem feketíti be a saját nevét Izrael, és úgymond ezt a jogos önvédelmét nem fogja egy egészen más kontextusba belehelyezni. Ön szerint ezek a veszélyek valósan ráragadhatnak most Izraelre? Tehát, hogy most olyan mértékű a civil áldozatok pusztulása Gázában, hogy egyre inkább érdekes módon, paradox módon Izrael egyfajta agresszor szerepbe fog belehelyezkedni?
Igen, azt látjuk, hogy sok szempontból már most sokan agresszorként tekintenek Izraelre, nem csak a nemzetközi közvélemény, de a nemzetközi közösség, tehát az államok részéről is rengetegen kifejezik ezt. Ennek valóban negatív következményei lesznek, és már vannak most is az izraeli külpolitikára nézve, illetve Izrael helyzetére nézve. Én azt gondolom, hogy ez kijelenthető, hogy Izrael eddig nem győzte meg a nemzetközi közvéleményt arról, hogy ezt a háborút úgy csinálja, ahogy kell. Ugyanakkor azért én itt azt érzem, hogy az izraeli viselkedés is változik, ahhoz képest, ahogyan a Gáza városban és a Gáza övezet északi részén még a fegyverszünet előtt felléptek. Hogyha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy most az övezet déli részén, ezek Khan Yunisban lépnek fel, ami ráadásul egy sokkal durvább hadviselés, most hiszen a sok Hamász harcos északról ebbe a városba jött be, akkor azt látjuk, hogy azért van változás, és az izraeli hadsereg is próbál lépéseket tenni azért, hogy csökkentsék a civilizációknak a számát. Persze, hogy még sok kritikus el fogja mondani, hogy ez nem elégséges, és nyilván azt, hogy most nemzetközi jogilag ez pontosan micsoda, azt majd a nemzetközi jogászok fogják megmondani, de kétség kívül igaz az, hogy az Izraelnek a stratégiájában ezt a szempontot is figyelembe kell vennie, hogy ennek a fellépésnek milyen politikai következménye lesznek, illetve milyen politikai megítélés alá kerül.
És abban mennyi az igazság, hogy Benjamin Netanyahu politikai túlélését gyakorlatilag most a háború garantálja, szavatolja, hiszen vele szemben ugye történtek bírósági eljárások, amelyek folyamatban is vannak, hogyha véget érne a háború, akkor lehet Netanyahu pozíciói is nagyon meggyengülnének?
Hát én a legtöbb ember, akivel beszélek, azt mondja, hogy Netanyahu politikai értelme nem fogja túlélni a következő időszakot, és valóban most meg az izraelieknek a nagyobb része inkább csak azt akarja, hogy a háború végén mondjon le, nem most. És ebből következtettünk arra, hogy Netanyahu akarja húzni a háborút, ami lehetséges, hát nyilván nem látunk bele a gondolataiba, de én azért marányalnám ezt a feltételezést, hogy azért minél inkább húzódik a háború, annál nagyobb az a kár, amit Netanyahu politikai megítélését beláthatjuk, hogy okozott ez a konfliktus, minél több ideig nem tudja kihozni a túszokat, annál nagyobb ez a kár. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy minél hosszabb ideig tart a konfliktus, annál jobb Netanyahu-nak mindenképpen. Sok egymás ellentétes megfontolást kell neki is figyelembe vennie. Mindezek tekintetében én szerintem nagyon-nagyon nehéz lenne Netanyahu-nak hatalma maradni a háborút követően.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Szalai Mátét hallották, az elmúlt percekben a Káposzkári Egyetem kutatóját, viszont hallásra.
Kellemes napot kívánok, köszönöm szépen.
Hamarosan közlekedési információkkal, majd friss piaci hírekkel jövünk itt a Reggeli Monitorban.